Kedves gyülekezet, a 2021-es év első prédikációját egy áldással szeretném kezdeni. Ez egy olyan áldás, ami a Bibliában van, és ami jellemző rá, hogy ha halljuk és hittel elfogadjuk, akkor itt és most a te életedben tényleg áldásként kezd el működni. De nem csak itt és most ebben a percben, hanem folyamatosan, napról napra, egészen Jézus Krisztus visszajöveteléig ad nekünk erőt és bátorítást. Nos, ezek után így hangzik ez az áldás, ezt mondja Isten igéje. Maga pedig a békességnek az Istene szenteljen meg titeket teljesen. Vagyis azt mondja ez az áldás, hogy legyetek szentek. És így folytatódik. És őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 1 Tesszalonika 5.23. Vagyis ez az áldás azt is mondja, hogy szentek legyetek, de azt is, hogy legyél egészséges testileg, lelkileg, szellemileg, minden szempontból, egészen az Úr Jézus visszajöveteléig. Vagyis egy hosszú távú áldásról van szó, és tényleg azt kívánom, hogy te is, a családod, az életed, a vágyaid, a terveid, mindaz, ami ezután következik az életedben, az legyen Isten szerint való, legyen áldott a Kőszikla gyülekezet, legyen áldott az Isten népe. És így kezdjük el ezt a 2021-es évet. És ebben a 2021-es évben folytatunk egy olyan sorozatot, amit már korábban elkezdtünk. Ez a sorozat nem más, mint az, hogy mi vár ránk a jövőben. Az első két rész az még decemberben megtörtént, az adventnek az időszakában, és most tovább fogunk lépni, és megnézzük a harmadik részt. Előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy ha valaki meghallgatja ezt a mai prédikációt, akkor persze önmagában is érthető ez az egész, de ha szeretnéd mélyebben megérteni a végidőknek az eseményeit, vagy kronológiát látni benne, vagy egyáltalán az összefüggéseket, akkor azt érem tőled, hogy az előző részeket is nézd meg, illetve, ami talán ennél sokkal fontosabb, hogy tanulmányozz az Isten igéjét, nézd meg azokat a proféciákat, amelyek arról beszélnek, hogy Jézus hogy jön vissza, mi történik akkor, mik lesznek a jelek, és milyen események követik majd Jézus Krisztusnak a visszajövetelét. Ebben egy kicsit segíteni szeretnék most, és mutatok egy ábrát, amit talán többször láttunk már az elmúlt részekben. Egy kicsit fölevelenítjük, hogy honnan, hová tartunk. Egy vízszintes vonalat látunk, ami nem más, mint egy idővonal. És ezen az idővonalon próbáltam elhelyezni azt, hogy a Biblia különböző világkorszakokat említ. Isten így gondolkodik a világról, hogy különböző korszakokban megnyilvánul az ő hatalma, dicsősége, szeretete, vagyis adott esetben az ítélete. Mögöttünk van már több ilyen világkorszak, ilyen ájon, ami már elmúlt, és a jelen világkorszakot úgy hívjuk, hogy az új szövetségnek a korszaka. Ez a világkorszak arról híres, hogy nagyon erős események voltak a legelején. Képzeljük el, Jézus megszületik erre a világra, elkezdi az Isten országáról szóló tanítássorozatot, aztán meghal a bűneinkért, feltámad, elköltözön a tanítványoktól, és visszamegy a mennybe, és megígéri, hogy majd eljövök, és aztán elküldi az Isten szellemét, az ő szent lelkét, megszületik a gyülekezet, ez nem sok idő alatt történik meg. Ez a világkorszaknak, amiben most élünk, ez volt a nyitány. Ez egy erős, nagyon erős nyitány, az Isten országa nagyon erősen bemutatkozik. És aztán teltek az évek, évtizedek, sőt évszázadok, és már 2000 év eltelt azóta, hogy Jézus eljött erre a világra. És ennek a világkorszaknak a végét majd azt fogja jelezni, hogy jönnek zűrzavaros idők. Erről beszél elég sokat a Biblia. Például lesz majd nagy nyomorúság időszaka, ami egyébként a világkorszakhoz képest egy nagyon minimális kis idő, de akkor eléggé fölborul majd a világnak a normális menetrendje. Többek között azért is, mert egyrészt Isten ítélete lesz, sok mindenben látható. Másrészt fölépül az antikrisztusi birodalom, ami nagyon rövid ideig tart, de ez az antikrisztusi birodalom nagyon sok kárt és nagyon sok szenvedést fog hozni az embereknek az életére. És mindez azzal fog véget érni ez a világkorszak, hogy jön az elragadtatás, Jézus Krisztus magához hívja az eklézsiát, az egyházát, és ha te benne vagy, akkor téged is, meg engem is, és jönni Jézus Krisztus második visszajövetele, amikor Jézus dicsőségben jelenik meg, és megtörténik a népek ítélete, és ezzel lezárul ez a világkorszak, amiben most vagyunk. De ezzel nincs vége a történelemnek, megyünk tovább, vagy hát az élet megy tovább, teljesen más módon, mint ami eddig történt. Elkezdődik egy új világkorszak, amit úgy hívunk, hogy az ezeréves béke, ezeréves királyság, vagy messiási uralomnak az időszaka. És ebben az időszakban nagyon jó dolgok fognak történni. Sokkal jobb dolgok, mint korábbi világkorszakokban, bármikor az emberiségnek a történelmében. Jézus Krisztus lesz a messiás, az uralkodó, és egy fantasztikus királyságot fog majd megalapítani, és királyként uralkodik ezen a földön. Ebben lesz neked is részed, meg nekem is. Most erről nincs idő, hogy sokat beszéljek, de hallgass meg a korábbi részeket, és abban elmondtam, hogy a Biblia mit mond erről. De ez a világkorszak sem fog örökké tartani, tehát az ezer éves királyság, vagy a messiási királyságnak is egyszer vége lesz, és azzal fog befejeződni, hogy lesz egy utolsó ítélet, és az utolsó ítélet után ez az egész anyagi világ, ami most körülöttünk van, ez megsemmisül, és jön egy új teremtés, Isten új eget és új földet teremt, egy teljesen új univerzum jön létre. Hát most az utóbbi eseményekről fogunk beszélni, és arra hívlak benneteket, hogy erre a nagyon érdekes jövő utazásba vegyetek részt velem. Ez nem egy fantázia világ, hanem az Isten igéje. Ezt nem valaki kitalálta és elképzelte, hogy így is lehet, hanem így lesz. Azért, mert Isten így akarja. Körülbelül 2500 évvel ezelőtt Dániel próféta, amikor itt a Földön élt, akkor neki az a különleges kihívás adatott, hogy a babiloni világbirodalomban élt az életét, és a királynak a szolgálatában volt. És abban az időben az uralkodó egy nagyon-nagyon különleges álmot látott. Annyira különleges volt ez az álom, hogy nem tudott nyugodni, és mindenképpen meg akarta érteni ennek az álomnak a jelentését, az üzenetét. Senki nem tudta megfejteni az álmot, de Dánielnek Isten kijelentette ennek az álomnak az üzenetét, a valóságát, azért, mert az Isten adta ezt az álmot a királynak, Dánielnek meg megmondta a jelentését, és ennek az álomnak a jelentése tulajdonképpen nagyon röviden arról szólt, hogy a király látott egy hatalmas nagy szobrot, és ez a szobor jelképezte a különböző világbirodalmakat, amelyek egymás után jöttek, egyik megdöntötte a másikat, jött a következő, azt is megdöntötték, jött a következő. Négy ilyen nagy, hatalmas világbirodalmat látott a király ebben a szobornak a formájában, és a végén összeomlott az egész, és jött valami teljesen új. És ez az álom azt mutatta be, hogy ezek a birodalmak igaz, hogy erősek voltak, nagyok voltak és hatalmasak voltak, de pogány birodalmak voltak, mindegyik. És a végén összeomlik az egész, és valami új jön, amiről ezt mondja Dániel 2:44. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Lukács 21-ben Jézus már beszél arról, előrejelzi, hogy van egy olyan időszak, ami a pogányoknak az ideje, de ez az időszak le fog járni, és utána valami merőben új fog következni. És ez az álom, ez is erről szól. És amikor véget érnek ezek a pogány birodalmaknak az ideje, és jön valami új, amiről azt mondja itt a Dániel proféciája, hogy véget vet ezeknek, maga pedig fönnáll mindörökké, ez pedig nem más lesz, mint az ezer éves béke, vagy a messiási királyság. Ennek a királyságnak különböző jellemzői lesznek, de többek között az, hogy ebben a királyságban egyrészt Jézus Krisztus uralkodik itt a Földön, a szentjeivel együtt. Másrészt ebben a királyságban, ebben az ezer éves korszakban a sátán ki lesz vonva a forgalomból. Tehát a sátán meg lesz kötözve, valami szellemi börtönben lesz a sátán, ahonnan nem tudja kifejteni ezeket az áldatlan tevékenységeit, amit jelenleg meg tud tenni veled, vagy velem, vagy egész világgal. Nem tudja manipulálni a világot. Tehát meg lesz kötözve ezer évig, és ezért elkezd virágozni ez a föld és az egész teremtett világ. Zsoltárok 97. részének első verse azt mondja, uralkodik az Úr, vigadjon a föld, örüljön a sok sziget. Ez akkor be fog teljesedni. Mert uralkodik az Úr, és az egész világ örül. Jelenések 19.6 azt mondja, halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Erre vonatkozik, hogy mondjunk egy nagy halleluját, mert a mindenható Istennek az uralma, az mindennél jobb és mindennél dicsőségesebb. Tehát, hogy milyen lesz ez az ezer éves béke és ennek az egésznek a lefolyása, az előző részben volt erről szó. Most szeretnék tovább lépni, és az ezer éves békének a legvégét megnézni, amivel zárul majd ez az ezer éves béke korszaka. Jelenések 27.8 azt mondja, hogy amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a sátánt elbocsátják börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. Gondoljunk bele, hogy ebben az ezer éves korszakban a világ a legszebb, a legdicsőségesebb és a legörömtelibb korszakát fogja megélni. Krisztus uralmának az áldásaként. És azt mondhatjuk, hogy gazdasági stabilitás lesz, béke lesz, nem lesznek háborúk, az emberek alapvetően jó egészségben élnek, hosszú életet élnek, szóval hogy jól prosperál minden. Talán ilyet tudnánk elképzelni magunknak, hogy hát az én életem az ilyen legyen, és akkor ez megvalósul. Szóval lesz egy fantasztikus jó időszak ebben a világban, és ahogy mondtam, azért, mert az ördög ki lesz vonva a forgalomból. És itt a profécia előrejelzi, hogy ennek a világkorszaknak a vége felé egy pici időre az ördög újra el lesz engedve, és elkezd újra hát aktivitásba lendülni. Na most feltehetjük a kérdést, hogy na ennek mi értelme van? Miért kell ez? Hát olyan jó lenne, az ördög most sem működne, akkor majd nem működik, és miért kell újra elengedni őt? Miért kell engedni, hogy akiről tudjuk, hogy öl, lop, pusztít, csal, manipulál, minden csak gonoszság, ami kijön belőle. Van egy ilyen mondás, hogy amikor az ördög igazat mond, akkor is hazudik, és ez tényleg igaz. Tehát miért kell elengedni az ördögöt? Ennek több oka is lehet, de egyet hadd említsek. Ebben az ezer éves békének az időszakában a Messiás uralkodik, és aki imádja és tiszteli és szolgálja a Messiást, annak az életén áldás lesz, amelyik országok kifejezik a tiszteletüket a Messiás, a király felé, azoknak az országoknak, vagy népek, nemzeteknek az életében áldás lesz, azok jól prosperálnak. Akik ezt nem teszik meg, azok kevésbé tapasztalják, vagy inkább a nehézségeket fogják átélni. Tehát azt mondhatjuk, hogy ebben az időszakban mindenkinek elemi érdeke lesz, hogy a Messiást imádja, hogy a Messiás szolgálja. Mert aki nem teszi meg, az nagyon hamar érzékeli ennek a negatív hatását. És amikor az a kérdés, hogy miért kell elengedni az ördögöt, hát a válasz erre az, hogy ennek a világkorszaknak a végén legyen lehetősége az egyénnek is, de a népeknek is, a nemzeteknek is eldönteni, hogy akkor kit is akartok szolgálni. Tényleg a Messiás, tényleg Jézus Krisztust, vagy pedig van valami más alternatíva, amit ti választotok, és ezért megjelenik a sátán, és azt mondja, hogy én vagyok a másik alternatíva. Ennek a megjelenésnek, hogy az ördög újra megjelenik, ennek az eredménye hát túlcsa lesz. A Jelenések 20.8.9 ezt mondja, mármint a sátánról, hogy elmegy és megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot is és Magógot is, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye, és felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost. Vagyis a sátán el fogja érni azt, hogy a népeknek és a nemzeteknek a királyait, vagy vezetőit, vagy első számú embereit, elnökeit, miniszterelnökeit sokakat rábír arra, hogy lázadjanak föl a messiási uralom ellen, lázadjanak föl Jézus Krisztus ellen, lázadjanak föl Jeruzsálem ellen, és lázadjanak föl Isten népe ellen. És sokan lesznek, akik azt mondják, hogy igen. A profécia azt mondja, hogy az ördögnek ez a manipuláló tevékenysége olyan sokakat elér, hogy úgy fejezi ki a profécia, hogy annyian lesznek, mint a tenger fövenye, és felvonulnak, hogy megdöntsék a messiási királyságot. Ez egy nagyon érdekes változást tesz itt ennek a világbirodalomnak a végén, ennek a korszaknak a végén. Hadd álljak itt meg egy picit, és talán ez ilyen csalódásnak tűnik, hogy van egy olyan időszak, amikor nagyon jól mennek a dolgok, ott van a a Messiás a király, és mindenki boldogan éli, szolgálják őt, és aztán gyorsan megfordulnak a dolgok. És ez egy olyan csalódásként élhetjük meg, hogy tényleg ilyen az ember, ennyire gyenge, vagy ennyire befolyásolható. És hadd kérdezem meg, hogy te csalódtál ma magadba? Amikor erősnek érezted magad, és azt mondtad, hogy hát ezt tudom, ezt csinálom, én szolgálom, én jól vagyok az Istennel, és akkor eltelt egy-két óra, vagy egy-két nap, és akkor esetleg jött valami olyan, amiben azt mondod, hogy hát erre nem vagyok büszke. Vagy láttál már más embereket, vagy gyülekezetet, vagy egyházat, hogy ami történt, az esetleg megbotránkoztató volt, vagy nagy csalódás volt neked? Hát ez bekövetkezhet, ez valóságos. Amikor az ördög megjelenik és befolyásolja az embereket, akkor mindig vannak olyanok, vagy lesznek olyanok, akik megtéveszthetőek, akik a kísértésnek engednek, és mindig lesznek olyanok, akik nem engednek a kísértésnek, és ragaszkodnak az élet urához, magához, Jézus Krisztushoz. Azt mondja Isten igéje, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ha te most állsz, ha te most jól vagy, és azt mondod, hogy velem ilyen nem történhet meg, akkor vigyázz. Ragaszkodj az Úrhoz, hogy tényleg ne történjen meg veled semmi rossz. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy az ördög támad bennünket a gyengeségeinken keresztül, és ez így van. Tehát figyeld meg az életedet, ami neked a gyengeséged, amiben nem vagy annyira erős, ott nagyon sokszor jön a kísértés. De az ördög néha olyan területeken is támad téged, ami a legerősebb. És ha nem vigyázol, akkor akár még hatása is lehet ezeknek a kísértéseknek. Szóval az, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. És hogyha vigyázol és az Úrra bízod magad, akkor nem fogsz elesni. 2021-ben sem, és soha semmikor. Szóval bízzunk Istenben. De térjünk vissza itt az ezer éves királyság végére. Tehát odáig jutottunk el, hogy a végén a sátán ki lesz engedve, föllázítja a népeket, nemzeteket, ezek a népek, nemzetek újra elkezdenek fegyverkezni, fölvonulnak, hogy megdöntsék hadászati módon, vagy egy háborúval megdöntsék a messiási uralmat. Mit gondoltok, mi lesz ennek a háborúnak a vége? Hát elárulom, nem kell sokat izgulni. Isten igéje azt mondja, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket, mármint a lázadókat. Vagyis ez a hatalmas sereg felvonul, nagy hangon, nagy kommunikációval, nagy haderővel, és azt mondják, hogy itt a vége, és akkor most jövünk mi. És nem ez háború, nem ez semmi. Nem lövöldöznek ott, vagy nem tudom, milyen fegyvereket használnak majd akkor. Semmi nem történik, hanem egyszerűen az Istennek az ítélete fogja sújtani ezeket a népeket, meg hadseregeket, és egyszerűen a tűz által meg fog semmisülni az egész egy pillanat alatt. Tulajdonképpen ezután már csak egy dolog következik, hogy az ezer éves királyságnak vége legyen, ez pedig nem más, mint az utolsó ítélet. És ezzel a tűz általi ítélettel tulajdonképpen Isten elkezdi az utolsó ítéletet. Megítéli az ördögnek ezt a lázadását, és mindazoknak a lázadását, akik föllázadnak a messiás ellen. Elkezdődik az utolsó ítélet, és ez tényleg az utolsó lesz. Ezután már nem lesz több. És ez azt jelenti, hogy ez az egész univerzum, ez az egész teremtett világ, és itt nem csak a Földet kell érteni, hanem az összes bolygót, csillagot és mindent, ami a teremtett világhoz tartozik, minden meg lesz ítélve. Ez azt jelenti, hogy minden elpusztul majd, és jön egy új ég és egy új Föld, ami tényleg egy új teremtés lesz. Az utolsó ítéletről azt kell tudni, hogy Isten kezében az ítélő eszköz az nem más lesz, mint a tűz. Tűz által fogja megítélni Isten az embereket és ezt az egész világot. Tehát egyrészt látjuk, hogy a lázadó sereget, az ördög által vezetett lázadó sereget tűz által ítéli meg, tűz száll alá az égből és elpusztítja őket. És aztán egy újabb tűz következik, az ördög pedig, aki megtévesztette őket, mondja Jelenések 20:10, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol már a fenevad és a hamis proféta is van, és gyötrődik éjjel és nappal örökkön örökké. Korábban, a nagy nyomorúságban működik majd a fenevad és a hamis proféta, akiknek az ítélete az nem más lesz, mint a pokol, vagyis a tüzes és kénes tóba vettetnek, és ide kerül az ördög is melléjük, ahol elnyeri a méltó büntetését. De nem csak az ördög kerül tűz által ítéletre. Ez az egész anyagi világ, amit most csodálunk, ami azt mondjuk, hogy milyen szép, milyen különleges, ez az egész anyagi világ tűz által fog megítéltetni. Azért, mert ez nem tökéletes, mert ez bűnös. 2 Péter 3.10-ben olvasunk egy olyan proféciát, ami azt mondja, az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is mind megégnek. Az Isten tűz általi ítélete eléri ezt az egész teremtett világot. Emlékezzünk vissza, hogy Jézus mondott olyat, Máté 24.35-ben olvassuk, hogy figyelmezteti az embereket, téged is és engem is, és ő azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, és most egy kicsit megállok, tudod folytatni? Azt mondja, hogy de az én beszédeim, azok soha nem múlnak el. Vagyis ez az egész világ, ami körülvesz bennünket, hegyekkel, völgyekkel, tengerekkel és sok mindennel, és millió bolygóval és csillagokkal, ez az egész az elmúlik, ami szinte elképzelhetetlen, hogy egyszerűen csak eltűnik, és megég minden. És Jézus azt mondja, hogy ez így lesz, de ne felejtsétek el, amit én mondok, az olyan erős, hogy az soha nem fog elmúlni. Ezért érdemes megtérni, ezért érdemes Istent követni, mert aki az Isten szavába bízik, az hát nem ilyen múló divatba bízik, hanem egy örökkévaló igazságba. Tehát az utolsó ítéletről jellemző lesz, hogy a tűz által fog az ítélet bekövetkezni. És most szeretnék idézni abból a prófétai szakaszból, ami az utolsó ítéletnek egy következő szakaszát mutatja be, amikor ez az egész világ elmúlik, megég, és azt mondja a Biblia, hogy megjelenik egy hatalmas nagy fehér trón, ott ül rajta Jézus Krisztus, és megjelenik egy hatalmas nagy könyv, amit ki fognak nyitni, és elkezdenek olvasni belőle. Mi lesz ez? Jelenések 20.11 azt mondja, és láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt, színe előtt eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. János ezt látja a mennyei látomásban, hogy megjelenik ez a nagy fehér trónus, és a föld és az ég meg eltűnik. Erre az utolsó ítéletre még szükség van arra, hogy föltámadás is történjen, és egy hatalmas föltámadás következik ekkor. Azt mondja a Biblia, hogy föltámadnak azok, akik nem az Úrban haltak meg. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadta a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedete szerint. Tehát ahhoz, hogy egy igazi ítélet következzen, ahhoz meg kell állni az embereknek majd ott a nagy fehér trón előtt, Jézus Krisztus előtt azoknak, akik nem az Úrban haltak meg, vagyis akik nem Jézust követték. Mert akik Jézust követték, azok már ott vannak Jézus oldalán, vagy azok nem az ítéletre mennek, hanem áldást nyernek. Tehát az utolsó ítéletnél, amikor megállnak az emberek, tömegek állnak majd ott, hogy Jézusra megítélje őket, akkor ott azok fognak megállni, akik soha nem tértek meg, és mindig elutasították Jézus Krisztust. Tehát megtörténik a feltámadás, ott van a nagy fehér trón, rajta ül Jézus Krisztus, és tehát az ítéletnek a pillanatait látjuk és tapasztaljuk, és itt következik az, amiről már beszéltem, hogy megnyitnak egy hatalmas nagy könyvet, amit úgy hívnak, hogy az életkönyve. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vetették. Ugye megjelenik újra a tűz által ítélet. Elkezdik ezt a könyvet kinyitni, első oldal, első sor, és akkor nézik a neveket. És akinek nincs benne a neve, az a tűz általi ítéletre megy, a tűz tavába vetik. Azt tudjuk, hogy ez az életkönyve, ez egy különleges könyv. Ez nem egy mese, ez egy valóság. Ma ott van a mennyben az életkönyve. Az életkönyve az egy, hogy is mondjam, aktívan használt könyv. Folyamatosan ki van nyitva, és folyamatosan módosulnak a bejegyzések. Azt tudjuk róla, hogy amikor valaki megszületik, mindegy, hogy hol, tehát a világ bármelyik pontján megszületik egy ember erre a világra, akkor beírják a nevét az életkönyvébe. Hiszen életet kapott, ugye? Tehát van élete. És mindaddig ott van az életkönyvében a neve, amíg nem utasítja el Jézus Krisztust, vagy amíg él, amíg van lehetőségem arra, hogy megtérjen, hogy Krisztust kövesse. Ha valaki úgy hal meg, hogy elutasította a kegyelmet, és azt mondta, hogy neki nem kell Jézus, őt ez nem érdekli, akkor az ő nevét kitördik az életkönyvéből. Vagyis az utolsó ítéletnél, amikor ott lesznek az emberek a nagy fehér trón előtt, és nézik, összehasonlítják neked a nevedet, meg az életkönyvében lévő neveket beírva, akkor azt látják ott a mennyben, hogy itt elhangzik egy név, de itt már nincs benne az életkönyvébe, tehát akkor ő az ítéletre megy. Jelenések 3:5 azt mondja, aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, és annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Ugye, tehát van, akit beírnak az életkönyvébe, és előfordul, hogy valakit kitörölnek onnan. Hanem vallást teszek a nevéről az én atyám angyalai előtt. Vagyis aki nincs kitörölve az életkönyvében, ott van a neve, Jézus azt mondja, atyám, azért van itt XY-nak a neve, mert én meghaltam érte, és ő hitt bennem. És ha valakinek kitördik a nevét onnan, akkor azért tördik ki, mert Jézus érte is meghalt, de ő ezt elutasította, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek. Vagy én ebben nem hiszek, vagy ez engem nem érdekel. Tehát aki elutasítja Jézust, vagy bármikor is elutasította, azt kitörölték, vagy kitördik az életkönyvéből. Jelenések 20:15 ezt mondja, ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt tehát a tűz tavába vetették. Szeretnék egy nagyon fontos kérdést föltenni. Mit gondolsz, a te neved ott van még az életkönyvébe? Egyben biztos vagyok, ha megszülettél erre a világra, akkor az életkönyvébe beírták a nevedet. De ott van a neved. Mert ha ott van, akkor ez egy óriási biztonságot ad neked. De ha valaki lázadó módon, az Isten ellen lázad, Krisztus ellen lázad, akkor ennek a következménye az, hogy ki lesz törve a neved az életkönyvével, és ennek a végső következménye valami nagyon rossz dolog. Nagyon remélem, hogy nincs veszélyben a neved. Vagy ha úgy érzed, hogy veszélyben van a neved, hogy nagyon billeg ez a dolog, akkor arra hívlak, hogy kötelezzel magad Jézus Krisztussal. Imádkozz, kérj bűnbocsánatot, kérj kegyelmet, és Isten meg fog áldani téged. És meg lesz erősítve a neved az életkönyvébe. De idd el, az, hogy valaki könnyelműen veszi az Isten által fölkínált kegyelmet, hogy valaki elutasítja azt a jót, amit az Isten ad, az egy nagyon veszélyes vállalkozás. Mert ha ki lesz törölve a neved az életkönyvéből, az a lehető legrosszabb dolog, ami történhet veled. Ezért ne ezt az opciót választ. 139. Zsoltárban azt olvassuk, hogy Dávid, aki, hát nem olvasta az Új Szövetséget, mert akkor még nem voltak ezek legyegyezve, és sok minden nem történt meg, nem olvashatta a Jelenések könyvét, hogy az életkönyvéről mi van, nem hallott János látomásairól, mert az később történt meg, de mégis a 139. Zsoltárban azt olvassuk, hogy Dávid tudott erről az életkönyvéről. Ő nagyon biztos volt benne, hogy van egy ilyen könyv, és hogy ez működik. Azt mondja a 139. Zsoltárban, hogy alaktalan testemet már látták a szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Gondolj bele, Dávid azt a prófétai kijelentést kapja, hogy írja ezt a Zsoltárt, hogy van egy könyv a mennyben, és amikor ő már írja magáról, hogy amikor én még meg se születtem, a fogantatás már megtörtént, de még a születés nem történt meg, amikor még ez az alaktalan testem volt, úgy formálódtam, már akkor az én nevem ott volt az életkönyvébe. Azt mondja, nem csak az volt odaírva, hogy ki vagyok én, hanem még a napok is, amelyeket nekem szántál, és ezekből még egy sem történt meg. Ez az, amikor arról beszélünk, hogy Istennek van egy jó terv az életeddel. Annyiszor mondjuk ezt, és lehet, hogy már köszi, tudom, ismerem, igen. De tényleg így van. Gondolj bele, hogy amikor te megfogantál abban a pillanatban, a mennyben fölírták a nevedet az életkönyvébe, és nem csak a nevet, hanem azt is, hogy az Isten milyen életpályát szánt neked, hogy milyen dolgokon, életúton akar keresztül vezetni téged. És Dávid azt mondja, hogy én ezt tudom. Én ezt hiszem, és én ezt tapasztalom. Ez egy fantasztikus dolog. Ez egy igazi csoda, hogy a fogantatás pillanatában Isten azt mondja, egyrészt már itt élet van, itt már egy ember van, és megszületik egy fantasztikus terv, ami kibontakozhat akkor, ha te életed során elfogadod Jézus megváltódnak, és elkezded szolgálni a Mesiást. Tehát ez egy hatalmas lehetőség mindenkinek. És ne felejtsd el tehát, hogy az életkönyve az egy fontos dokumentum. Már egy olyan világban élünk, amikor mindent dokumentálni kell, aminek semmi értelme, arról is kell három példány. Mindenhova minden adat kell, mindenféle aláírások kellenek. Ugye ismeritek ezt, bárhová mész egyből, ez az első kérdés, hogy akkor az adatokat meg kell adni. És képzeld el, hogy a te adataid ott vannak a mennybe. Rögzítve vannak ezek az adatok, az Isten csodálatos terve is rögzítve van, és az Isten áldása rendelkezésre áll, ha te követed őt. És ő veled lesz egész életedben. Na, lépjünk tovább. Tehát az utolsó ítéletnél tartunk, és odáig jutottunk el, hogy ott van a nagy fehér trón, rajta van Jézus Krisztus, ott vannak előtte a feltámadt emberek, akik nem Krisztusban haltak meg, és olvassák a neveket, illetve össze lesz hasonlítva azoknak az embereknek a nevei, illetve az életkönyvébe írt nevek, és ha valami különbség van, ott probléma lesz. És akinek nincs beírva az életkönyvébe a neve, azok ítéletre mennek. És miután az utolsó ítélet lezajlik, bezárul ez a világkorszak, amit úgy hívunk, hogy az ezer éves békének a korszaka, vagy Krisztus messiási uralkodása a Földön. Véget ér ez a korszak, lezárul ez a korszak, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ennek a teremtett világnak itt lesz a vége. Itt lesz pont téve a folyamat végére, és itt történik meg az, hogy, tehát amit említettem, hogy megszűnik ez az egész univerzum. Minden megég és elpusztul. Tehát nem marad semmi belőle. Ami megmarad ebből a teremtett világból, azt tudod mi? Az újjászületett embereknek a lelkei, az élete. Azok tovább élnek. És ha te újjászülettél és Krisztust követed, az Isten szelleme ott működik az életedbe, akkor tulajdonképpen te viszed át az új világba mindazt, ami itt volt, mert itt történt meg az, hogy újjászülettél. Itt történt meg az, hogy találkoztál az élő Krisztussal. De minden, ami anyagi, minden, ami fizikális, minden el fog pusztulni, és véget ér tulajdonképpen a teremtett világnak a történelme. És ezt követi egy teljesen új korszak, ami után már nem lesznek újabb ilyen világkorszakok, az új ég és a föld, amikor megjelenik, Isten újjáteremtő munkája megjelenik, akkor az örökké tart már. Utána már nincsenek ilyen korszakok, és nem fog változás történni. De szeretnék egy kicsit beszélni erről az új ég és új földről. Mert fontos, hogy képbe legyünk, ugye erre készülünk. Nézzük meg, hogy mi jellemző az új ég és az új földre. Egyrészt Isten teremti, ugyanúgy, mint ahogy ezt az előző világot is az Isten teremtette. Ez egy új teremtés. 2 Péter 3.13 azt mondja, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Nem bűn, nem manipulálás, nem halál és fájdalom, hanem igazság. Vagyis az Isten újjáteremtő munkáját, amik azok fogják átélni és megtapasztalni, akik újjászülettek, akik már korábban életük során megtapasztalták az Isten újjáteremtő munkáját, hogy a régi elmúlt, és valami egészen új jött létre. És amit szellemiekben mi átéltünk, és azért mondjuk, hogy ezért vagyunk keresztények, ezért vagyunk krisztusiak, ez megtörténik ott majd az új ég és az új földnél, hogy a régi elmúlik, és valami teljesen új jön létre. Tehát azok fogják örökölni majd az új eget és az új földet, akik bármely korban Krisztus követők voltak, Isten szerint való életet éltek, akár Izraelből, akár a pogány népek bármelyikéből. Jelenések 21.1 azt mondja, és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. Ezt Jézus Krisztus jelenti ki János apostolnak. Jelenések 21.5 azt mondja, a trónuson ülő ezt mondta, ímé újjáteremtek mindent, így szól, írd meg ezeket az igéket, megbízhatóak és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Meg vannak írva ezek az igék. És ami meg van írva, az nem fog megváltozni. A világ elmúlhat, minden megváltozhat, de az Isten szava az nem fog megváltozni. Vagyis egy új univerzum fog megszületni, új ég és új föld és új csillagrendszer és új univerzum, minden új lesz. Hogy milyen lesz, pontosan nem tudom, de néhány dolgot szeretnék elmondani róla, amit a proféciák azért kijelentenek. Az biztos, hogy ennek az új teremtett világnak, az új ég és az új földnek egyrészt a középpontjában a föld lesz, másrészt annak is a középpontjában az új Jeruzsálem. Elgondolkodhatunk azon, hogy ez a jelenlegi világ, amiben élünk, ez milyen? Tetszik neked? A hegyek, a völgyek, tengerek, gleccserek, a hó és a napsütés, a tengerpart és a folyópart, és a, nem tudom, a hűvös vagy a nagyon meleg. Ez az egész teremtett világ, ami most körülvesz bennünket, elcsodálkoztál már, hogy milyen fantasztikus? És ha nem csak azt látod, vagy nem csak arra gondolsz, amit fizikai szemmel lehet látni, hanem látsz olyan filmeket vagy képeket, amit különböző űrhajók készítenek, vagy milyen hat vagy űrszondák készítenek, amelyek azt mutatják, hogy milyen hatalmas ez az egész univerzum. Hogy csillagrendszerek után csillagrendszerek jönnek, galaxisok után galaxisok jönnek, és mindenféle bolygók és mindenféle égitestek közlekednek, mennek mindenféle pályákon jobbra és balra. Szóval ez az egész szépen működik. És milyen fantasztikus, ami most van, és amikor belegondolunk ebbe az egészbe, akár így a makrodolgokba, akár a mikrodolgokba, hogyha mikroszkópba belenézel, és megnézed, hogy amit szabad szemmel nem látsz, ott mi történik, és látod, hogy ott is rengeteg élet van, és rengeteg minden van, és színek vannak, és mozgás van, és dinamika van. Ez elmúlik, vége, és képzeld el, hogy ami jön, ami ennél sokkal szebb lesz, és sokkal jobb lesz. Ezért van egy jó hírem. Ha változás történik az embernek az életében, és tudod, hogy ami elmúlik, az sokkal rosszabb, mint ami jön, mert ami jön, az sokkal jobb lesz, akkor könnyű a változást átélni. És képzeld el, ez egy ilyen változás lesz. Hogy könnyű elengedni a régit, mert az új, az sokkal jobb lesz. János ezt látja a látomásában, Jelenések 21-24-ben olvassuk ezt. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felkészítve. Hallottam, egy hatalmas hang így szólt a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És ami utána jön, azok a jobb dolgok. Mert az elsőkben benne volt a jajkiáltás, benne volt a fájdalom, a gyász, a halál és sok minden, és szenvedés. De ami ezután jön, abból ezek a rossz dolgok már hiányozni fognak. Tehát itt a Jelenések 21-24-ben, ahogy János látja ezt a mennyei látomást, hogy Jézus Krisztus kijelenti neki az utolsó időknek az eseményeit, akkor azt látja, hogy megjelenik az új Jeruzsálem, alászáll a mennyből, mint hogyha ez ilyen előre elkészített város lenne, már nem egyszerűen már kész van, lehet, csak akkor meg kell jelenni neki. Alászáll a mennyből, az Istentől, és valami fantasztikus lesz. Azt is mondja ez a profécia, hogy az Isten sátora az emberekkel lesz. Az Isten, az élő Isten ott van együtt az emberekkel. Ma az az aktuális üzenet ebben a világkorszakban, amiben élünk, hogy térj meg és békülj meg az Istennel. A haragban vagy az Istennel, vagy nem vagy beszélő viszonyban az Istennel, vagy nem ismered az Istent, akkor térj meg hozzá. 2 Korintus 5.20-ban olvasjuk ezt, hogy Pál apostol mondja, szinte könyörög és azt mondja, hogy Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Békülj meg az Istennel. Ez van most. De aki megbékül az Istennel, élő kapcsolatba kerül vele, az ebben az új ég és az új földben átéli ennek a proféciának a valóságát, hogy az Isten ott lesz melletted. Megszólíthatod őt. Az Isten sátora az emberekkel van. Mondhatjuk azt, most nem sátorban lakunk, az Isten háza meg a te házad az elérhető távolságban lesz. Hogy az Isten elérhető lesz számodra. Mert ő a te mennyei atyád. Minden bánat, minden könyv, minden gyász, minden fájdalom, minden betegség eltűnik, és át fogod élni azt ott, hogy az Isten letöröl a szemedről minden könnyet. Ez talán többet is jelent annál, mint hogy vannak könnyeink, amikor szomorúak vagyunk, vagy fáj valami, hanem valahogy a lelkünket megtisztítja, és És már nem emlékezünk ezekre, és nem számítanak. Mert a régi elmúlt, és jön valami új, amiben ezek már nincsenek. Már nem kell ezzel foglalkozni. És ha tovább lépünk, és ezt az új eget és az új földet nézzük, hogy mi lesz jellemző rá, akkor említeni szeretnék újabb dolgokat, amelyek nagyon-nagyon fontosak. Egyrészt az életvizének a forrását, másrészt az életnek a fáját, ami mind a kettő nagyon fontos szereplője lesz az új ég és az új földnek. Gondoljunk először vissza a jelenlegi világ korszak, jelenlegi világnak a kezdetére. Olvassuk a Bibliában, Mózes első könyvének az elején, hogy Isten, amikor megteremtette a világot, akkor az Éden kertjében ott volt az első ember, oda teremtette az első embert. 1 Mózes 2.9-től ezt olvassuk. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat, eledelre jót. És az élet fáját is a kert közepén. Tehát az Édenben volt egy fa, az életnek a fája, ott volt a kertnek a kellős közepén. És így folytatódik, meg a jó és a rossz tudásának a fáját is Isten teremtette oda, az is ott volt már az Édenben. Édenből pedig folyó jött ki a kertnek a megöntözésére, amely onnan szétágazott, 4 ágra szakadt. Vagyis az életfája és az életnek a folyója vagy a forrása már ott volt az Édenkertben. És amikor Isten megtiltotta, hogy a jó és a rossz tudásának a fájáról ne egyen az ember, és mégis hozzányúlt, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten azonnal kiűzte az embert az Édenkertjéből, és tudod miért? Azért, hogy hozzá ne nyúlhasson az életfájához, és az életvizének a forrásából ne ihasson. Mert a bűn és az életfája, az örök élet, az nem összeegyeztethető dolgok. Ezért az embernek ki kellett menni az Édenből. 1 Mózes 3.22-ben olvassuk ezt. Az ember akkor kiüzetett az Édenből, és az új ég és az új földnél pedig Isten beengedi mindazokat, akik újjászülettek, hogy újra átélhessék és megtapasztalhassák azt, amit Ádám és Éva a bűneset előtt megtapasztalt, hogy oda mehettek, és ihattak az élet vizéből, és szakíthattak az élet fájának a gyümölcséből. Mert ez az örök életet jelentette. Az új ég és az új föld tehát más lehetőségeket ad neked és nekem, és mindazoknak, akik hisznek az Úrban. Ez már nem korlátoz bennünket, nem azon benne, hogy mit nem szabad csinálni, hova nem szabad menni, mihez nincs elég pénzed, vagy időd, vagy energiád, nem, nincsenek ilyen korlátok benne. Egyrészt a legfontosabb dolog, hogy az új ég és az új földben ott lesz az életfája, és ott lesz az élet folyója, vagy az élet vizének a forrása, és mind a kettő szabadon hozzáférhető lesz. Jelenések 2.7-ben olvassuk azt, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek, és ez most is aktuális. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Ez az élet fája ma is van. Az Édenben is ott volt már, ma is van, holnap is lesz, és majd ott lesz az új ég és az új földben, és elérhető lesz mindazoknak, akik erre méltónak találtatnak. Jelenések 21.6-tól olvassuk. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak, az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Az életfája és az életvizének forrása mindazoknak a rendelkezésére áll, akik a győztesek, akik Krisztusban győztesek. Jelenések 22.1-től ezt olvassuk. Azután megmutatta nekem az életvizének a folyóját, amely ragyogó, mint a kristály. Az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának a közepén, a folyó két ága között ott van az életfája, amely 12-szer hoz termést minden egyes hónapban, megadja a termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Az életfája és az élet folyója. Mind a kettő ott van. És ez egy olyan prosperitást jelent, örök életet jelent, örök jólétet jelent, amit az Isten biztosít mindazoknak, amit már akkor meg akart adni, amikor Ádám és Éva erre a világra teremtetett, és Isten fölkínálta nekik. Csak mindezt az ördög keresztül húzta, a bűn tönkretett mindent, de az Isten győztes Isten, Krisztus győztes, és a végén helyreáll minden, és amit az Isten eltervezett, az meg fog valósulni. És mindez, amit elmondok, vagy a Bibliának a proféciái, üzenetei, arra hívnak bennünket, hogy ebből ne maradj ki. Ne kockáztasd meg azt, hogy valami más alternatívába hiszel. Mert minden más, ami nem egyezik meg ezzel, az hamis. Ami megegyezik ezzel, az az igazság, és az fog működni. Az élet folyója és az élet fája. Akarod, hogy az élet folyója benned is működjön? Képzeld el, hogy most is lehetséges. Azt mondja a Biblia, János 7.38-ban, maga Jézus Krisztus jelenti ezt ki, ígéri a szent lelket, a szent szellemet az embereknek, és azt mondja, hogy akik én bennem hisznek, ahogy az írás mondta, azoknak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. És azt mondja, hogy ez pedig a Szentlélekről mondja. Ha a Szentlélek betölt téged, ha a Szentlélek vezet és irányít téged, akkor az élet irányít téged. Akkor az élet folyója már ott van benned, ott működik benned, ezek az örök életnek az energiái, amelyek majd akkor kiteljesednek az új égben és az új földben. Ebben az új Jeruzsálemben, ami majd a mennyből száll le, az új ég és az új földben, azt olvassuk, hogy a Szentlélek mint egy folyó jelenik meg, és végigfolyik a városon, több ágra is szakadva, és áldás, kristálytiszta lesz az a víz, nincs, ami beszennyezze, és áldás lesz mindenkinek. És ott a folyónak a torkolatánál, ott lesz az élet fája, ami folyamatosan termi a gyümölcsét. Emlékeztek arra a Zsoltára, hogy a folyóvíz mellé ültetett fa az olyan, mint ami folyamatosan termi a gyümölcsét, nem szárad ki, nem herved el a lombja. Ez egy ilyen fa. Ott van az élet forrásánál, az élet vizének a folyópartján, ott van az élet fája, és folyamatosan termi a gyümölcsét. Képzeld el, hogy az élet fája és az élet folyója, ez a tied is lehet, ha követed az Urat. Néhány dolgot szeretnék mondani, érdekességeket a mennyei Jeruzsálemből. Ugyanis az új ég és az új földnél annak a középpontjában az új Jeruzsálem lesz. Ez egy fantasztikus város lesz. A mai városok, bármilyen szép is, meg bármilyen különleges is, nem foghatók az új Jeruzsálemhez. Gondolj bele, hogy amikor utazol, és elmész egy új helyre, egy új országba, egy új városba, akkor nagyon sokszor azon gondolkozol, hogy na mit fogok megnézni, ezt a hírességet, ezt a természeti különlegességet, ezt az épületet, vagy ezt a jelenséget, és viszed a fényképezőgépet, vagy a kamerát, és akkor fölveszed, meg lefotózod, és akkor megmaradjon emlékként, hogy valami csodát láttál. A mennyei Jeruzsálem egy építészeti remekmű lesz. Hát ha van értelme valamit fotózni, akkor hogyha akkor lesz fényképezőgéped, akkor ezt ne hagyd ki. Egy építészeti csoda lesz, egy remekmű lesz. Azt mondja a profécia, hogy csupa értékes, drága kőből és fémből épül föl. Semmi nem lesz benne olyan, ami amortizálódik, ami rozsdásodik, ami szétesik. Nem kell állandóan renoválni, nem kell állandóan újraépíteni. Egyszerűen megjelenik, és tökéletes, és működik. Ez egy csoda. Képzeld el, hogy ott mennyi fotótémád lesz, hogyha szeretsz fotózni. Vagy ha nem, akkor egyszerűen csak csodálod. Állsz, és akkor állsz az egyik utcába, vagy a másik utcába, és látod ezeket az Isten által megkreált, megteremtett különlegességeket a mennyei Jeruzsálembe, és azt mondta, hogy ez fantasztikus. Ezért megérte, hogy itt lehetek. Négyzet alakú lesz az alaprajza, illetve a város maga egy ilyen kocka alakú lesz, tehát a magassága is megvan adva a proféciákban. Azt tudjuk, hogy 12 kapuja lesz, mind a 12 kapuhoz elmehetsz, megnézheted majd, csodálkozhatsz, ezek különleges kapuk lesznek. A közvilágítást azt mondja az Isten igéje, hogy az Isten dicsősége fogja adni. Képzeld el. Nem lesznek világítótestek, nem kell fölkapcsolni a lámpát, hanem az Isten dicsősége beragyog mindent. Nem lesz éjszaka és nem lesz nappal. Ilyen értelemben megszűnik a jelenlegi ilyen körforgás, hogy nappal után éjszaka, éjszaka után nappal. Mindig világos lesz, az Isten dicsősége beragyog mindent. És ennek az egész csodának a lényege az, hogy az Isten dicsőségét megmutatja, valahogy az új világba, az új univerzumnak a kellős közepére oda teszi az új Jeruzsálemet, azért, hogy csodálhassuk ezt, és örülhessünk ennek az egésznek. Ha eddig még nem mondtam jó hírt neked, akkor most szeretnék valami nagyon jó hírt mondani. És nagyon figyelj. János evangéliumának a 14. részében Jézus mond valami nagyon különlegeset. És talán mindaz, amit elmondtam, hogyha erre figyeltél, akkor most ez sokkal jobban érthető. Jézus azt mondja akkor a tanítványoknak, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Ez most is aktuális. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ez egy jó meghívás. Ez egy olyan fantasztikus dolog, hogy Jézus ott van, és elkezdi készíteni a helyet. Vagyis ebben az új jégben és az új földben, ebben az új csodában, ami egy tökéletes teremtett világ lesz, azt ígéri Jézus az őt követőknek, azt mondja, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, és hogyha ez megvan, akkor ne aggódj különösebben a jövőt felől, mert ott ebben az új világban lesz egy hely, ami a tiéd lesz. Ha ott lesz helyrajzi szám, akkor az a te neved lesz bejegyezve. Az lesz a te otthonod, az lesz a te lakótered. És valószínű, hogy ez nem egy szegényes kis valami lesz, hanem valami fantasztikus dolog. Méltó ahhoz, ami a mennyei Jeruzsálem, méltó ahhoz, ami az új ég és az új föld, hogy valami dicsőséges dolog. Tehát Jézus az új teremtett világban vár bennünket, és szeretné ezt az új teremtett világot velünk együtt majd eltölteni, velünk együtt élni. Olyan sokszor megkérdezik tőlem, hogy ha oda kerülünk majd az üdvösségbe, aminek nincs vége, mit csinálunk majd ott? Nem lesz unalmas? Hát ünnepélyesen jelentem, nem lesz unalmas. Gondolj bele, hogy amit eddig elmondtam, hogy egy ilyen fantasztikus világ vár bennünket, és benne lesz az, hogy az Isten tudjuk dicsőíteni. Sokan azt mondják, hogy hát oké, Isten dicsőíteni, nagyon jó, de hát ez non-stop mindig, örökkön, örökké, hogy ez így van, tehát fogadd el, hogy ez jó dolog lesz. Sokkal jobb lesz, mint itt, mert akkor színről színre teljes mértékben tudod ezt tenni. Most is jó az Isten dicsőíteni, most is jó Isten tiszteletet tartani, most is jó az Urat szolgálni, de akkor még inkább. Tehát fogadjuk el, hogy ez így nagyon nagyszerű lesz, és nagyon jó lesz. De azt is fogadjuk el, hogy a mennyei dicsőségben, ott az örökké valóságban, ott nem egy ilyen semmit tevéssel fogjuk tölteni az időnket. Most azt mondtam, hogy nézed majd az órát, hogy mikor telik már, de nem lesz óra, nem lesz idő, tehát ezt nem kell nézned. De nem lesz unalmas ez az egész. Ugyanis egy Isten által fölépített világ, az egy olyan világ, amiben mindenkinek van szerepe. Most is van egy küldetésed, ugye? Nem, most se unatkozol. Csak most elfáraszt ez a sok minden, amivel foglalkozni kell, mert a bűn miatt, meg a nehézségek miatt, a bűneset miatt egyszerűen nehéz az élet. De ott könnyű lesz az élet. És ebben a mennyei társadalomban, az új égben és az új földben lesz valami küldetésed neked is. Ami nem elfáraszt, nem örömet okoz, ami inspirál. Ami azt mondja, hogy de jó, hogy csinálhatom. Lesz egy küldetésed, lesz egy szereped majd ott. Hogy ez az egész mennyei társadalom, ez tökéletesen tudjon működni. És ami nagyon-nagyon különleges lesz, hogy ezt az új világot, az új eget és az új földet, hát felfedezhetjük majd. És hát nem tudom, mennyi idő kell a felfedezéséhez, mert nem tudok válaszolni, mert idő nem lesz. Tehát korlátlanul lehetőségeink lesznek, hogy felfedezzük ezt az új világot. Gondolj csak el, hogy sok ember tervezi azt, hogy nyáron el szeretnék menni ide, vagy nem tudom, valamikor szeretném megnézni ezt, vagy azt a helyet, szeretnék elutazni valahová. Vannak emberek, akik ilyen bakkancslistákat írnak, hogy az életem során hova szeretnék még elmenni, mit szeretnék megnézni. És ez rendben is van. Nem tudom, hány országot láttál már, hogy hány városba jártál már, a világ hány különlegességét láttad. Ha azt mondod, hogy hát nekem túl sok nem adatott ebből, tehát én nem nagyon, lehet, hogy nem is lépted át még Magyarország határait, vagy csak néhány országban voltál, akkor azt mondom, hogy ne bánkódj, lesz még jobb is. Ha az Urat követed, akkor az új ég és az új földben korlátlan lehetőségek lesznek, hogy felfedezd ezt az új világot. Ha azt mondod, hogy hát én már voltam 30 vagy 40 országban, nem tudom hány kontinensen, ezt, meg ezt, és sok mindent láttam, és milyen fantasztikus volt, akkor téged is szeretnének bátorítani, hogy bármennyire is lelkesítő ez a mostani teremtett világ, az újra sokkal szebb lesz. És újra kezdheted. Lenullázódik, és kezdheted újra, és felfedezheted ezt az új világot. Azért, mert az Istennek a tökéletes világa lesz majd ez. Az előző percekben az új ég és az új földről beszéltem, amiben meghív bennünket Jézus Krisztus, hogy higgyetek benne, és higgyetek az Istenben, és ha hiszel benne, akkor részed lesz az új égben és az új földben. Most 2021 első vasárnapja van, az első istentisztelet. Kezdődik egy új év ebben a világkorszakban, amiben most vagyunk, most ha visszaugrunk kettőt, akkor megérkezünk 2021-hez. És lehet, hogy közben azon gondolkozol, hogy nagyon szép ez, amit most hallottam, de hát milyen lesz a 2021-es év? Mi vár ránk most? Lesz gazdasági válság, vagy nem? Egyszerűen mit tervezhetek? Kirúgnak a munkájemről, vagy megmarad a munkám? Vehetek új autót, vagy nem vehetek? Fölújíthatom a szobámat, vagy nem újíthatom fel a szobámat? Lesz pénzem, vagy nem lesz pénzem? Szóval milyen lesz az új év? Aztán fölmerülnek azok a kérdések, hogy akkor eddig tart ez az egész zűrzavar itt, ez a pandémia? Mikor lesz már vége? Vagy ha vége lesz, akkor nem jön egy következő? Kell ettől félnünk, vagy nem kell? Egyáltalán jó évünk lesz, vagy rossz évünk lesz? Mi lesz a családommal, mi lesz velem? Rengeteg kérdést föl tudsz tenni. Én nem tudom erre a választ. Én egyet tudok neked mondani, ha te megtérsz, és az Istent követed, akkor a 2021-es évben is Jézus fogni fogja a kezedet, és végigvezet ezen az éven. És amikor eljön majd a pillanat, hogy hazahív téged, és meghalsz, akkor a mennyei dicsőségben találkozol vele. Vagy ha átéled, vagy átélem én azt, hogy nem fogunk meghalni, hanem az elragadtatásban részesülünk, akkor is az Úrral leszünk, és átéljük mindazt, amiről most szó volt. Vagyis nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor a jövőbe tekintünk, akkor ne csak az órunk hegyeig lássunk, és azt kérdezzük, hogy akkor most mi lesz a 2021-es évben, hanem mi lesz hosszú távon. És ha van életbiztosításod, az nagyszerű, de ennél sokkal fontosabb, hogy térj meg. Sokkal fontosabb, hogy Krisztust kövesd, mert akkor Krisztussal együtt biztos, hogy egy jó éved lesz. Hogy sok rögös út lesz, vagy sok autópálya lesz benne, én nem tudom, de hogy Krisztussal együtt végig tudod csinálni. Ha Krisztust kihagyod az életedből, akkor sokkal nehezebb lesz. És akik megtérnek, azok meglátják az Istennek az új világát, és az üdvösségnek jön a beteljesedése. Akarod ezt? Vágysz erre? Nehéz napokon gondolj mindig erre, hogy leszed meg még jobb is. 1 Péter 1.9 azt mondja, el fogjátok majd érni a hitetek célját, a lelketeknek az üdvösségét. A cél nem az, hogy túléljük 2021-et. A cél nem az, hogy kicsit több pénzünk legyen, vagy valamit meg tudjunk csinálni. Persze ezek fontos dolgok, legyen jó éved, legyen több pénzed, és ez rendben van. De a legfontosabb, hogy érd el a hitednek a célját, a lelkednek az üdvösségét. Hogy legyen egy beteljesedés az életedbe. Zsidókhoz írt levél 12.2 ezt mondja. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Jézus kijelenti az Isten országát, meghal és föltámad, és azt mondja, hogy higgyetek én bennem. Ő a hitnek a szerzője. De azt mondja Jézus, hogy én a beteljesítője is vagyok. Én meg foglak tartani téged, és én leszek a beteljesítője annak, hogy amiben hittél, az megtörténik majd. És ez a beteljesedés, hogy Jézus a hit szerzője és beteljesítője, ez egyrészt áldás, másrészt meg egy veszélyforrás bizonyos embereknek. Ha elutasítod őt, és nem térsz meg, és nem hiszel benne, akkor az ítélet beteljesedik rajtad. Mindaz, amit Jézus kijelentett. Ha hiszel benne, őt követed, akkor a hited beteljesedik, és ott leszel az örökké valóságban, és tiéd lesz az a gyönyörűség. Mindaz, amit Isten elkészített neked. Jézus a hit szerzője és a beteljesítője. És ne felejtsd el, nem mindegy, hogy miben hiszel, vagy kiben hiszel. Ha Jézusban hiszel, akkor jó úton jársz. Nem mindegy, hogy mit választasz. Szeretném befejezni azzal, amivel a Jelenések könyve kezdődik. Az elmúlt időszakban sok-sok proféciát hallottunk, és a végidőknek sok-sok eseményét. Jelenések 1.3-ban ezt olvassuk, így indul a Jelenések könyve. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a profétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Egy jó tanács. Ha szeretnél boldog lenni 2021-ben, hogy szeretnéd, hogy prosperáljon, vagy kiteljesedjen az életed, akkor a boldogságnak az egyik forrása az, hogy hallgatod és megtartod az Isten profétai kijelentéseit. Írd be a naptáradba. Legyen ez egy fontos tevékenységet 2021-ben. Olvasom az Isten igéjét, az Isten kijelentéseit, és megtartom azokat. Pont. És akár minden nap gyakorolhatod ezt, és ennek az eredménye azt mondja a Biblia, és boldoggá tesz téged. Ad egy alaphangot az életedben. Azért is fontos ez, hogy ráhangolódjunk az Isten kijelentéseire, az Isten proféciáira, mert ez meghatározza a gondolkodásmódunkat, építi a hitünket, és ne felejtsd el, hogy 2021-ben sokkal közelebb vagyunk Jézus visszajöveteléhez, mint 2020-ban voltunk. Ez biztos. Ezt nem a Bibliából olvasom, ezt én mondom, de ez így van. És minden egyes nap, amit megélsz, az azt jelenti, hogy egyre közelebb vagy ahhoz, hogy az Úrral találkozz, hogy a hited beteljesedjen, vagy az ítéletben, vagy valakinek pedig az örökkévalóságban, az üdvösségben. És Jézus arra hív bennünket, hogy őt kövessük, és teljesedjen be a hitünk az üdvösségben. Jelenések 22:20. Ezzel zárul a Biblia. Bizony, hamar eljövök, mondja az élő Jézus Krisztus a mennyből. És erre van egy válasz, hogy ámen. Tudsz erre egy ámen mondani? Tudod úgy indítani ezt az új évet, hogy erre a kérdésre, a Biblia utolsó fontos kijelentésére, hogy én hamar eljövök, mondja Jézus, erre azt mondta, hogy ámen, kész akarok lenni. Minden nap kész akarok lenni. És kimondom azt, hogy jöv el, Uram, Jézus. Gyere, Jézus, mert ez jó lesz. Ezt a hitet kívánom nektek, ami Krisztusban tud kiteljesedni az életedben, az életünkben, hogy legyen így áldott, boldog új éved, tényleg szép és gyönyörű életed, személyesen, meg a családodban, meg a gyülekezetünkkel. Isten áldjon meg bennünket. Amen.